Hallgasson meg is, hogy igét a Lukács evangéliumából, a Lukács evangélium a 12. fejezetéből, a 13. verstől. Tehát Lukács evangélium a 12. fejezet, 13. versétől. Hallgasson meg is, hogy igét egészen a 21. versig. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben ér is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termés hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csüreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te gazdag Isten vagy. Gazdag vagy az adakozásban. Gazdag vagy abban, hogy kitárod mindazt, ami nálad van, és megosztod az emberiséggel, az emberekkel. Köszönjük, hogy a Te igénynek gazdagságát is szeretnéd most megosztani velünk. Segíts, hogy tápláljuk a mi lelkünket a Te igéddel, tudjuk azt befogadni, magunkévá tenni, és ennek üzenete is gazdagítsa meg a mi szívünket, és tudjuk úgy élni a mi életünket, hogy Te szerinted is gazdagok legyünk. Vágyunk erre a lelki gazdagságra, amely Te tőle várad, és amire Te tudsz bennünket megtanítani. Annyi lelki szegény van ebben a világban. Annyi koldus. Noha lehet, hogy más emberek azt mondják róluk, hogy gazdagok, mégis Te szemedben koldusok. Mi szeretnénk oda jönni, ami saját magunk lelki szegénységeivel, szeretnénk megüresíteni magunkat, hogy Te meggazdagítsad szívünket, lelkünket. Add meg ezt számunkra a mai délelőtten. Amen. Ebben a történetben, meg ebben a példázatban, hogy mi emberek mennyivel máshogyan gondolkodunk, mint a mindenható Isten. Mennyire máshogyan gondolkodik el az ember, aki oda megy Jézushoz, és a példázatbeli ember is, mint ahogyan Isten gondolkodik. Tele vagyunk tévedésekkel, különféle területeken. Nézzük meg ebben a történetben, példázatban, hogy hogyan szoktunk mi általában emberek gondolkodni, és mennyivel máshogyan gondolkodik a mindenható Isten. Ugyanabban a kérdésben. Jézus tanítja a sokaságot, hallgatják szavait többen, és egyszer csak a tömegben egy ember megszólal, és kér végül Jézustól segítséget. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Erre kéri Jézust. Erre szólítja fel Jézust. Ez az ember, aki ezt tette, ez a családban biztos, hogy nem az első szülött volt. Biztos, hogy nem az első szülött fiú volt. Ugyanis a zsidó rendelkezés szerint, Isten törvénye szerint, az első szülött fiú örökölt majdnem mindent. Jó volt első szülött fiúnak lenni Izraelben. Ugyanis örökölte a házat, örökölte a mezőt, és mindenből a kétharmad őt illette meg. És ha voltak 10 fiú testvérek, az első vitte a kétharmadot. Az egyharmadon meg a többi kilenc osztott. Hát mi maradt abban az egyharmadból a többi kilencnek, ugye? Jó volt első születnek lenni. ő kapott nagyon sok mindent. A lányok pedig nem örököltek semmit. Ez volt a rendelkezés. Látom a nőtestvérek, néztek nagyot hirtelen ebben a helyzetben. Hát így volt a törvény. És itt biztos ez az illető, aki jön, ez nem elsőszülött volt, hanem esetleg harmadik, negyedik vagy második, és azt az egy harmadot sem akarta megadni az elsőszülött fiú. És ezért megy oda Jézushoz, hogy segítséget kérjen tőlem, hiszen tekintélyes ember, többen ismerik, na meg ha voltak ilyen peresügyek abban az időben, akkor az írástudók örömmel jelentkeztek, hogy majd ők megoldják a problémát, persze jó pénzért, és rendet tesznek abban a családban. Mivel Jézus tanító volt ő is, mint akár az írástudók, farizeusok is, persze egészen máshogyan, és jó híre volt, és tudták azt, hogy mindig az igazságot hirdeti, és az igazság mellett kiállt, hát úgy gondolta ez a fiú, hogy akkor ő nem az írástudókhoz, meg a farizeusokhoz fordul, hanem Jézushoz. És Jézus a tekintélyével, hatalmával, nagyságával föllép abban a családban, akkor tuti biztos, hogy a testvére oda fogja adni az ő örökségét. Érezzük ezt az óriási tévedést? Fölhasználni Jézus tekintélyét, hatalmát saját ügyemben. Jézus elég keményen oda szól, mert azt mondja neki, hogy ember. Ez egy kicsit ilyen kemény megszólítás itt az eredetiben. Ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá köztetek? Én nem ezért jöttem. Én nem ezért jöttem a peres ügyetekben, én döntőbíró legyek. Én azért jöttem, hogy megkeressem, és megtartsam az elveszettet. Ő nem ezért jött. Sőt, nem is ezt tanította. Amikor ott beszélt a népnek, és mondta, és hirdette azt, amit Isten rábízott, nem erről tanított. Nem a vagyonról tanított. Hanem egészen másról beszélt. Beszélt, hogy hogyan kell bizonyságot tenni majd róla, mert aki hitben jár, milyen próbatételeket fog átélni, milyen nehézségeket, hogy el fogják majd azokat fogni, és el fogják őket utasítani, de Isten segítségükre lesz. Erről beszél. És jön az ember, megpróbálja, hogy fölhasználja Jézust a saját dolgaira. Teljesen más témában, teljesen más gondolkodásban szólal meg. Ha nem eszel, nem vagyunk mi is így. Szól Isten üzenete, innen erről a helyről, szól az ige hirdetője, és egészen más van a fejünkben. A gondjaink, a bajaink, és mi azt várjuk, hogy elradjon valami választ az Isten. Nem rossz ez különben, hogyha azért van ez bennünk, hogy Isten adjon megoldást, Isten adjon választ a mi kérdéseinkre, csak az a baj, amikor a többi nem érdekel. Mit mond az Jézus? Mit mond az ige hirdető? Mit mond az Isten igéje, üzenete? Nem egyszer vagyunk úgy, hogy bajunkkal jöttünk az imaházba, és a bajunkkal megyünk el. Na de, hogy mit mondott az Isten, mert az ige hirdetője, azt már nem tudom. Mert csak a bajom van magamban, és úgy jöttem, és úgy megyek el. Nem vagyunk néha így, hogy a bajunktól és a gondunktól nem tudjuk meghallani Isten üzenetét. Mert hogy ez a fiú tudja, hogy nem hallotta meg, és azzal áll elő, ott van benne az, hogy na, mikor tart már született Jézus, és jövök, és már egyből majd beszórok egy ilyen felkérést felé, és remélem, hogy fog nekem segíteni az én ügyemben, az én bajomban. És nem hallja meg igazán, hogy mit tanított Jézus. Tanítványokkal is volt ilyen nem egyszer, és velünk is úgy gondolom, hogy előfordul ez, a tévedés, hogy most azért jövök az imaházba, hogy erről beszéljen nekem is, csak elradjon nekem megoldást, de éppen nem arról szól az ige, akkor az meg engem nem érdekel. Nem egyszer talán van így. Ezért kijárnak a következőt, mondja Isten. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Pajzán dallá lesz a szájukban, az eszük pedig a nyereségen jár. Azon forog. Mennek, hallgatják Ezékielt, de egészen másra jár az agya az embersége. Ott annak az a népnek. És baj az, amikor így jövünk egy Isten tiszteletre, egészen más van a fejünkben, nem tudjuk magunkat megüresíteni, hanem mindig, ami bajunk, gondunk, hogy oldjuk meg, mi lesz, miként lesz, az forog az agyunkban, és nem tudunk odafigyelni Isten üzenetére. Hát ennek a fiúnak is ez járt a fejébe, az anyagiak, mi lesz az ő örökségével, olyan jól jönne most az, na de hogyan kéne azt kikényszeríteni? Hát használom akkor Jézus hatalmát, tekintélyét, hát ha összejön. Hát nem ezt jár van így, hogy talán mi is ilyen szent dolgokban szeretnénk annak a szent dolgoknak a tekintélyét használni, hogy a saját javunkra fordítsuk azt. Hogy mondjak egy példát. Szent dolog az imádság. A könyörgés, ugye? És nem egyszer hallottam, hogy az imádságot emberek a peres ügyeikben használták. Hogy az imádkozó ember, aki hangosan imádkozott a gyülekezetben, és Istenhez kellett volna fordulni és imádkoznia, a három paddal arrébb ülő embernek mondta a dolgokat. Úgy üzen neki, hogy milyen vagy. Vagy annak miből kéne megváltoznia. Amikor szent dolgokat arra használunk, hogy annak tekintélyét kihasználva saját ügyünkbe belevonjuk. Hát valami ilyesmit akar ez az ember is. Jézus tekintélyét, szentségét belevonni. Vagy lehet erre a lelkipásztor tekintélyét is használni. Bevonni a lelki tekintélyét, hogy az én ügyemre döntsön. Hogy a problémás ügyekben nekem adjon igazat, ne a másiknak. És milyen jó, ha lehet ismerni már, mert akkor annak már tekintélye van. Tehát lehet így dolgokat használni, embereket is használni, meg szent dolgokat is használni. Én hallottam már olyan vitatkozást, amikor vitatkozott két keresztény, és a vita vége fel az egyik megszólalt, hát velem nagyon nagy a baj, úgyhogy imádkozni fogok életet, hogy megtérjen. És közben lehet, hogy ő vele volt a baj, aki ezt mondta. De látjátok, szent dolgokat fölhasználni arra, hogy én győzzek, hogy én nekem legyen igazam, hogy tudjuk mi ezt csinálni. Mekkora tévedésben vagyunk, amikor ilyet teszünk. És mekkora tévedésben volt ez az ember is, aki ezt akarta tenni, és Jézust így akarta fölhasználni saját céljaira. Aztán tudunk mi olyanokat is tenni, hogy Isten igét használjuk tekintélyként, és próbáljuk rosszul alkalmazni. Valaki gyászol, vagy beteg nehézségben van, és sír. És akkor elmegy hozzá egy Superman hívő, aki olyan fölényesen, ő mindent tud, ő mindent ért, ő mindenkinél jobb keresztény, és bemegy, és semmit nem hallgat meg, ő nem mondja a tutit. Mit kell itt csinálni? Miért sírsz? Hát meg van írva a Szentírásban, hogy nem sírni kell, hanem azt írja Pál, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Úgyhogy örüljél, hagyd abba a sírás most már, eléged ez a nyavajgás, és tessék örülni. Mint amikor az elefánt bemegy az ésszelboltba, és felborít mindent. Úgy ment be, és úgy tipolt be, ez a keresztény ember az Isten igéjével, egy embernek a lelkével. Ugyanaz. Mennyire rosszul tudom bánni sokszor a szent dolgokkal életünkben, már másoknak az életében. Pedig lehet, hogy meg kellett volna hallgatni azt a sírást, mert az is meg van írva, hogy örüljetek az örülőkkel, mert sírjatok a sírókkal, és ha együtt sírna vele, együtt érezne vele, és akkor talán mondani neki valamit Isten, hogy na most ezt ad tovább, ezt az ige verset, és azt mind kegyelmesen, alázatosan, nem fölényesen mondta volna el, akkor használta volna ezt a szent dolgot szent módon. De jó lenne, ha így tudnánk használni Isten igéjét, így tudnánk őt hallgatni, nem tévedésben, nem a bajainkra odafigyelve, és tényleg arra használnánk őt is, vagy használnánk, vagy úgy járulnánk őhozzá, ahogyan kell, és úgy cselekednénk a szent dolgokkal, ahogyan kell. Isten tud erre bölcsességet adni, és tudja adni az áldását. Segítsen erre minket a mindenható Isten. Aztán ebben a történetben azt is látjuk, hogy ebben a példázatban, amit Jézus erre elmond, mert végül is a bajával foglalkozik ezzel az embernek, a bajával és gondjával, és szóvá teszi azt, hogy itt a kapzsiság van a háttérben, mint talán a nagyobb testvér életében is, hogy nem adja meg és nem ossza meg a vagyonát a kisebb testvéreivel, mert talán annak a kisebb testvérek a szívében is nagyon pénzéhség van, gyűjtési szándék van, és elkezd Jézus ezzel végeredményben foglalkozni, és elmond egy példázatot. És ebben a példázatban annyira kiderül az, hogy az ember mennyire össze tudja keverni a lelkét a testivel. Hogy mennyire máshogyan gondolkodunk itt is, mint Isten. Amikor ez az ember, a példázatbeli ember óriási termésre tett szert, ott gondolkodik, hogy mit itt csináljon vele. Mert hát akkora csője nincs, hogy ezt be tudja vinni, be tudja raktározni. Hát épít egy nagyot, gondolja, és meg is építi, és oda bevitetik, és a következőt mondja ezután. Én lelkem sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél igyál, vigadozzál. Elmondja az élet értelmét. Már az ő nézőszont szempontja szerint. Nem, sokan így gondolják. Ez a jó. Jó lét, gazdagság, egészség, pihenés, nyugi van, és biztos megélhetés. De jó lenne menjen a lottóöltöst, sorolhatnánk, és akkor már ott lehet hagyni a munkahelyet, lehet pihenni, lehet élni az életet, én lelkem, jaj, de jó neked. És közben mindez testi, mindez fizikális, nem pedig lelki. Mennyire össze tudjuk mi keverni, és mennyire így gondolkodik a ma embere is. Hogy ez a lényeg. Mert mit mond itt ez a példázatbeli ember? Evés, ivás, testi jólét, egészség, biztos jövő, gyarapodás, bővölködés. És sok embernek ez jelenti az életet. Ez a lényeg. Jó, hogyha elgondolkodunk ezen, hogy nem-e bennünk is néha talán ez van. Hogy ez a lényeg. Az életnek ez lenne az értelme. Sokszor, amikor valaki meghal, akkor mit kérdezünk meg elsőnek? Meddig élt? Hány éves korában halt meg? És mivel halt meg? Mert ez olyan fontos. Annak az embernek az életében ez volt a legfontosabb, hogy mikor halt meg miben. Nem az a legfontosabb, hogy minőségi életet élt, vagy pedig üres életet. És nem az a lényeg, hogy mennyit, 98 esztendőt, vagy 100-at, vagy 70-et, vagy 40-et, vagy 30-at, hanem hogy milyen minőségben élte életét. De jó lenne ezt is meglátni, hogy Isten meg tudja gazdagítani azt az embert is, aki talán 20 évet élt. És lehetett az teljes élet. Lehetett az nagyon gazdag élet. És lehet nagyon szegényes az az élet, aki lehet megélni a 90-et, olyan semmit mondó, üres életet élt. Hogy mennyire tudunk mi keveredni az értékek között. És mennyire fölcseréljük a testit és a lelkit sok esetben. Mint ebben a történetben is láthatjuk. Sokszor azt gondoljuk, hogy a fizikai az a lelki is. Csak a reklám, tusfürdő reklámozása megy. Felüdíti lelkedet. Mi? A tusfürdő. Felfrissít. A lelkemet, hát hogy ér oda? Lehet, hogy fizikálisan a testemet igen, de a lelkemhez a tusfürdő nem fog elhatni. Tehát, hogy mennyire tudunk mi összekutyulni, keverni a dolgokat az életünkben, és mennyire máshogyan gondolkodunk. Jézus a következőt mondja a lelki gazdagságról. A lelki lelkünkről. 40 napig, amikor bőjtölt, oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta Jézusnak. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változék kenyérre. És hát akkor majd tudod lenni, és minden jó lesz. És akkor Jézus így felelt, meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igéivel, Isten szavával, ami az ő szájából származik. És ez a számunkra lelki gazdagságot, hogy Isten igéit hallgatod, befogadod, annak szerítségét, békéjét, szeretetét, annak üzenetét, amely formája, alakítja a te életedet, és ez lesz a te számodra, a te lelkednek igazán bővölködő. Nem az, hogy elmegyek világkörüli útra, meg elmentem ide nyaralni, meg oda nyaralni, nem ez fog gazdagítani, és az én lelkemet nem ez fogja gazdaggá tenni, hanem Isten igéje, Isten szava. És aztán folytatja Jézus egy helyen, amikor tanítványai elmennek, és ő ott egy samári asszonnyal beszélget a Sikár városa környékén, vidékén, és ahogy beszélget vele, aztán az asszony elmegy, látják már ezt a tanítványok, és akkor azt mondják Jézusnak, mester egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyen, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni. Jézus pedig ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ez az én eledelem. Ez gazdagít engem. Itt van az, hogy egyél így áll én lelkem. Itt jön be. Nem ott, hogy tele van a hűtő, meg a raktárkészletem, meg a bankszámlám. Nem az fogja gazdaggá tenni a lelkemet, hanem Isten szava. Isten igéje. És annak megcselekedése, hogyha cselekedjük a mindenható Istennek a szavát, ez tud bennünket gazdagítani. Ez tud bennünket lelki étellel ellátni. És az ember, az a példázatbeli ember teljesen összeputyulja az egészet. Én lelkem sok javad van, sok ébredt életébe, pihenj egyénig áll, virodozzál. Sok szülő, amikor elmondja azt, hogy felnevelte gyermekét, hogy mindent megadott nekik, úgy többször hallom ezt, főleg amikor még a kórházba járogattam, és betegeknél megfordultam, olyan sok időstől hallottam ezeket a mondatokat, hogy mindent megadtam a gyermekemnek. És akkor sorolja azt a mindent. Felneveltem, kitanítattam, mindig jó ruhákba járattam, mindent megvettem, amit kell neki, ki is házasítottam, és még egy házat is alátoltam. Mindent megadtam. És amikor az ember úgy megkérdezi tőle, hogy és a lelkének, akkor csak úgy néznek rám, hogy miről beszélek. És az kapott szeretetet? Az kapott odafigyelést? Mert eddig csak a fizikait hallottam, a testit. És mit kapott az a gyerek, amikor fölnőtt, és nőtt fölfele? Mert tetszett hallgatni, amikor hazament. Tetszett vele együtt imádkozni, vagy Bibliát olvasni. És mintha kínaiul beszélnék, úgy néznek rá. Pedig ez lenne a lelke. A lelkével való foglalatosság. Mindent megadtam. Hát ez mind csak testi. De jó lenne, ha mi nem így gondolkodnánk a családban, a gyermekek részéről. És talán azt tudjuk kimondani, de hogy tudom mi mindent megadni. Annyi mindent nem adtunk meg a gyermekünknek. És nem adunk meg. Hát nem tudom, hogy ki tudja ezt valaki mondani, pedig több szülő van itt, meg felnevelte már a gyermekét. Ki tudjátok ti azt mondani, hogy mindent megadtatok neki? Mert én már nem tudom kimondani. Isten segítsen nekünk, hogy ne keverjük össze a kettőt, lássuk meg hiányosságainkat, és tudjuk gazdagítani a mi gyermekeinket is lelki értelemben. Ezen a héten több iskolában megfordultam, több helyen, Kenderesen, Kunmadarason, Berekföldön, meg itt Kancagon is. És hallgattam a több egyháznak a felszólalását, tájékoztatását a hittanról. Mert azért hívtak engem is, hogy tájékoztassam az ottani szülőket a baptista hittanról. És ahogyan hallgattam a tájékoztatást, a következőt hallottam nagyon sokszor, hogy milyen a hittan. A hittan az nagyon jó, hangzott. Ezzel teljesen természetesen egyetértünk. És egyet fogunk érteni, azzal is, amit fogok mondani. A Bibliában benne van az irodalom. És benne van. Benne van a történelem. És benne van. Benne vannak bölcsességek. És benne van. Lényekek is vannak benne. Sok mindent tanul a gyerek. Műveltségéhez hozzátartozik, hogy megtanulja a Bibliát. És ezzel ámen volt. És hogy elgondolkoztam, amikor ott ültem, hogy ez nincs csak fizikai, ez csak testi. Nyomjuk az embernek, a gyermeknek a fejét, tömjük tudománnyal, hagyj mélyüljön el, hagyj tapasztalj meg az átmeneteket, hogy a történelem itt is megtalálható a Bibliában, na meg amikor majd tanultok majd Babilonról, az benne van a Bibliában is. Na meg ha majd költészetről, na nézed csak itt a Zsoltárok könyvében, és sok vele még itt vannak azok a különféle költészetek. Itt is megtalálható. Hogy micsoda átfedések vannak tantárgyak között, sőt, még környezetet is lehet tanulni a Szentírásból. Na tehát ez mind csak agy, nem? Ez mind csak fej. Ez mind csak fejtágító. És amikor én reggel fölkeltem, és hétfőn indultam volna az iskolába, megmondom nektek őszintén, nekem is ez volt a fejemben. De Isten megállított a csendességemben, és azt mondta, Csaba, ezt te ne mondd. Mert nem ezt kell mondani. Hanem azt olvastam a Szentírásban, amit Isten Pálnak mond, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. És ott Pálnak azért mondja ezt Isten, hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy a Szentírás életet megváltoztató. A Szentírás egészen mássá teszi az ember életét. Hogy más emberré lesz. Én erről szóljam. És hát elkezdtem erről szólni. Hogy én egy jó gyerek voltam az általános iskolában. Hú, de jó kezdet, mondhatnánk. Tanárok már is reszkedhetnek, ezt megegyük az iskolába. De amikor 14 évesen találkoztam az Istennel, meg a Szentírással, megjobbított, megváltoztatott, mássá tett. És én ezt akarom hirdetni a gyerekeknek. Mert ez az egyetlen egy tantárgy az iskolában, amely képes embereket megváltani, megváltoztatni, és mássá tenni. És igazán fölkészíteni az életre. Más tantárgyban ez igazán nem található meg. Hát ez, hogy nem voltam népszerű, nem tudom, majd kiderül, hogy lesznek egy csemeték, de ez bízta rám az Isten, hogy a lelkiről, annak értékéről beszéljük. És mindazzal egyetértettem, amit a kollégáim mondtak, sőt mondom, bennem is ugyanúgy fölmerült ezek a gondolatok. De jó lenne látni mindig életünkben, és látni ezeket az értékeket, amelyeket Isten tanítani akar nekünk, és nem összekeverni a testét a lelkivel, mint ebben a példázatban ilyen beltette. Aztán azt is látjuk ebben a történetben, hogy ez az ember, ez a példázatbeli ember nagyon nagy gyűjtögető ember volt. És kimondja rá Jézus, hogy ezért nem volt ő gazdag. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Sokan azt gondolják ebben a világban, hogy akkor leszünk gazdagok, amikor magunknak gyűjtögetünk. Amikor mindent magunknak akarunk. És itt nem csak anyagiakról beszélek, hogy mindent magunkhoz, mindent magunknak akarjunk, hanem itt minden tekintetben az időnket is sokszor magunknak akarjuk, a képességeinket magunknak akarjuk, a figyelmünket is nem másra, hanem magunkra akarjuk fordítani. És annyi minden csak magunknak gyűjtöget. És azt mondja Isten, aki ezt csinálja, az Isten szerint szegény. Az nem gazdag. És hát akkor ennek az ellentéte pedig akkor az, hogy aki meg tudja osztani az életét másokkal, az viszont Isten szerint gazdag lesz. Nézzétek meg, Isten nem ezt teszi. Isten mindent magának gyűjtöget. Magának teremtette ezt a világot. Az állatokat, a növényeket magának teremtette. Nekünk teremtette. Nekünk adta. Nekünk teremtette a mennyországot is. Miértünk küldte el Jézust is, hogy meghalljon bűneinkért, vétkeinkért, hogy örök életünk legyen. Nekünk. Az ő szótárában nem az van, hogy én, mint itt a példabeszédben ennél az embernél, de az én lelkem, az én dolgaim, az én pénzem, az én termésem, stb. Az Istennél mindig az van, hogy nektek. Ezért teremtette az embert is, hogy adjon számára. És erre akar bennünket is hívni, és így lehetünk igazán gazdagok, hogyha ezt látjuk meg, hogy nem maguknak gyűjtögetünk, hanem másoknak adunk mindazt, amit kapunk Istentől, és továbbítjuk a másik ember számára, akkor lesz gazdag az embernek a lelke is. Egyszer egy gazdag ember azt mondta az ő barátjának, hogy nem értem, hogy miért vagyok olyan népszerűtlen az emberek előtt. Pedig mindenki tudja, hogy ha meghalok, az összes vagyonomat erre meg arra célra fogom majd utalni. És ennek és annak adományozom oda. Ezt mindenki tudja. És mégis olyan népszerűtlen vagyok. Miért? Mondta a barátjának. És akkor azt mondta a barátja, hát elmondok egy történetet neked a tehénről, meg a disznóról. Hogy beszélgetett a disznó a tehénnel. És a disznó azt mondja, hogy olyan népszerűtlen vagyok az emberek előtt. Beezzett a tehén. Rólad még a szemedet is dicsérik, hogy milyen boci szemed van. És hogy milyen aranyos vagy. Ez egy dolog, hogy te adol tejet, adó a tejfölt, meg sok-sok mindent az embereknek, de mondja a disznó, én többet fogok adni. Minden, még a fülemet is odaadom. Sonka lett belőlem, kolbász lett belőlem, sok-sok minden lett belőlem. Amikor majd meghalok. Gondolkodik a tehén, hogy hát a disznó miért is olyan népszerűtlen, és azt mondja neki, hogy tudod azért, mert én addig adok, míg élek, te meg akkor azt, amikor már meghalsz. És mennyire így van ez, nem? Addig adjál, míg élsz. És ezt akarja az Isten. Ott van az az ember, akiről beszél Jézus később a gazdag és Lázár történetében, hogy a gazdag ember ott van a nagy vagyonával, és ott van nem messze tőle, ott a kapujában. Ott van a szegény Lázár, a koldus, aki beteg is, szegény is. És várná azt, hogy a gazdag asztaláról csak egy kis morzsa lehullana. De azt sem kapja, csak a kutyák jönnek és gyanogatják a sebeit. Amikor az ember gyűjtöget, magának akar megtartani mindent, akkor ilyen kódusok vannak körülötte, akik nem kapnak tőle semmit. Vannak ilyen kódusok körülötted? Vannak ilyen emberek, akik éheznék, hogy szállj már rájuk időt. Szállj már rájuk valami figyelmet. Hogy segítsél már rajta. És te hanyag eleganciával elmész mellettük. Mert a te időt, mert nem érek rá, és futunk tovább. Milyen szegény az ilyen ember, amikor csak magának gyűjt. És mennyire gazdag az, mert érzed te is a lelkedben. Amikor megosztod az idődet. Amikor megosztod a képességeidet. Amikor esetleg az anyagiakat is megosztod. és örömet tudol okozni annak az embernek, akit azért küldött oda az Isten a te életedben, hogy segíts rajta, felüldül a lelked. Meggazdaszik, nem? Örülsz az ő örömén, hogy tudtál rajta segíteni. Tudtál vele talán együtt imádkozni, vagy tudtál neki olyan ige verset mondani, amely vigasztalásából számára. Mennyire meggazdaszik az ember, hogyha valaki mást felüdítünk, magunk is felüdülünk. És ez mind lelki. És ezt akarja az Isten, hogy ne magunknak gyűjtsünk, hanem osszuk meg, amit kapunk az Istentől. Amit őtőle elnyerünk, azt osszuk meg másokkal. De mennyire önzővé vált a világ, nem? Egyre jobban beszűkül. Pedig azt mondják, hogy egyre jobban kitágul. Nem igaz. Beszűkülünk. Olyan szépen mondta valaki, hogy régebben beszélgettek az emberek egymással. Aztán bejött a mozi. Ott már megszűnt az a nagyon nagy beszélgetés. Mert együtt nézték sokan a vászont. De legalább együtt nézték. És amikor vége volt a filmnek, meg még odaértek, csak beszélgettek. Aztán bejött a tévé. Ott már nem olyan sokan nézik, már csak páran nézik együtt. De még azért ott is lehet beszélgetni. És bejött a számítógép. Hát kérdezem, mert hány ember néz azt? Egyszerre. Én úgy érzékelem, hogy csak egy tudja. Aki ott ül előtte. És beszűkültünk, és megint miről szól? Én, az én Facebook oldalam, az én területem, az én játékom, az én, és mindenhol csak az én szól. Kidápult a világ, de mégis beszűkült. És a játszóterek üresek, nem? Alig van gyerek, mert beszűkült a világ az énre. Nem egyszer tapasztaljuk ezt az életben. És nem egyszer lehet azt tapasztalni úgy szintén az életben, hogy sokszor mondják azt a nagyszülők, gyűjtögetünk, és mindezt neked gyűjtjük, mondják az unokának, meg a gyermeknek. És akkor mondják, hogy na ennyi van a bankszámlán, meg ezt is neked tesszük félre, meg azt is neked tesszük félre, ez majd a fiam lesz. De nem hasonló, mint a disznó esetet? Majd, ha meghallok, a tiéd lesz. Nem most kéne talán segíteni? Amikor talán építkezik. Amikor talán fejleszti kifele és alakul kifele a családi fészje. Nem most kéne inkább segíteni? Mint amikor majd meghalok, majd ezt minden a tiéd lesz és megkapod. És akkor szokták ilyenkor mondani az emberek, hogy jó, de hát akkor a gyerek hálátlan lesz. Meg az unoka is. Mert hát ezt is kihasználta, meg azt is kihasználta, adta a szülő, aztán mégis hogyan járt a szülő. Hát, hogyha így gondolkodunk, akkor senkinek nem adunk semmit. Ne ez legyen a fejünkben, hogy gyűjteni. Az, mint szont igen, hogy a mennyei kincseket gyűjteni. És a mennyei kincseket meg úgy lehet gyűjteni, hogyha én adok és adok. Isten erre tapint rá ebben a történetben, és ezt akarja nekünk is mondani. Tehát tegyük félre ezeket a tévedéseket, emberi gondolkodásainkat, és gondolkozzunk úgy, ahogyan Jézus tette itt ebben a helyzetben. Figyeljünk az ő szavára, és ne csak az járjon az eszünkben, ami bennünk van, bajaink és gondjaink, arra is tud megoldást adni, ahogyan hallottuk is az imaórán. Ne keverjük össze a lelket a testivel, lássuk meg az igazi értékeket, és abban gyakoroljuk magunkat, és tudjuk megosztani egymással önmagunkat, mert azzal gazdagszik még jobban a mi életünk. És mindazt, amit Istentől kapunk, azt adjuk. Mert ő is adni fog, és ad folyamatosan a mi életünkben, ezen a mai napon is, és adja majd az ő dicsőségét is. Kitálja előttünk a menny kapuját, és kegyelemből, noha nem kéne, hogy oda kerüljünk, mégis kegyelméből oda kerülhet az ember, az a koldus, elszegényedett, bűneiben megromlott ember végül megkaphatja a nagy örökséget Krisztus lábainál. Milyen nagy kegyelem ez. És aki ezt adja, azt akarja, hogy a te életedben, az én életemben is ilyen adakozó lelkületűek legyünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Te annyi mindent adsz nekünk. Olyan gazdag vagy, és a Te gazdagságodat megosztod az emberrel. És ebben örömöd lelik, hogy kész vagy megosztani ezt a világot velünk, pedig éppen mi tesszük tönkre. Kész vagy megosztani a menny dicsőségét, mi velünk, akik vétkeztünk ellened, föllázadtunk, és még kész voltál fiadat is adni, hogy mindezt adni tudjad nekünk. Milyen szerető, milyen gazdag a te szíved, tele szeretettel, kegyelemmel, szerítséggel, és így fordulsz mi hozzánk. Gazdag vagy, Urunk, és gazdag vagy, amit teszel ebben a világban velünk. Bocsáss meg nekünk, amikor mi nem tudunk így gondolkodni. Amikor életünknek különféle órájában arról szól az életünk, hogy én és én. Az én időm, az én akaratom, az én pénzem, az én tehetségem. És eszünkbe se jut megosztani. Urunk Istenünk, segíts nekünk, hogy ebből a körből kilépjünk, rád figyelve, és köszönjük, hogy amikor ezt meg tudjuk tenni a segítségeddel, mert csak úgy megy, akkor veszük észre, hogy másokat is meg tudunk gazdagítani, és a mi lelkünk is gazdagabb lesz. Áldunk ezért téged, hogy ebből a tévedésből bennünket ki akarsz húzni, ki akarsz vezetni, hogy inkább széttekintsünk, másokra nézünk, és mindazt, amit tőled kaptunk, továbbadjunk, hogy boldogok legyünk, örömteljesek leszünk, és gazdagok leszünk, amikor ezt tesszük. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy elégtáltad ma számunkra a lelki gazdagságot is. Segíts, hogy ne keverjük össze a kettőt, mert ebben a világban annyira össze lehet keverni. Köszönöm, Uram, hogy engem is nem egyszer megszólítasz, hogy a lelkire tudjak jobban odafigyelni, nem a fizikálisra, a testére. És ne arról szóljon egyfolytában az életem. Köszönjük, hogy figyelmeztetel, szólsz hozzánk. És áldunk azért is, Urunk, hogy arra is tanítottál bennünket ma, hogy hogyan használjuk mindazokat az eszközöket, lehetőségeket, amelyek szentek, nem kihasználva, hanem jól használva éljük a életünket. Akár az imádkozással, akár a te igéddel kapcsolatosan, vagy bölcsességet, hogy jól használva lelkünk és mások gazdagítására tudjuk használni. Köszönjük, hogy ezért hozzád folyamodhatunk, téged kérhetünk, áld meg a mi életünket, légy segítségünkre, hogy bölcsek lehessünk, és te szerinted gazdagok. Gazdagíts meg bennünket, Urunk. Amen. Amen.